17. fejezet. Amikor ismét elindult a 14 karátos autó, Parker vezetésével még két gépkocsi ment velük. Mindegyikben 8 fegyveres arab, kézi gránáttal és egy-egy géppuskával. Szabadságolt szpáik voltak. Az őrmester közölte reggel a kaszárnyában 16 régi emberrel, hogy akinek kedve van vele kirándulni, az 2 hét szabadságot kap, akinek nincs kedve, az ugyanannyi kaszárnya áristomot 2 naponként 24 órás szolgálattal. Ettől a nyájas invitálástól a 16 embernek rendkívüli kedve kerekedett, hogy az őrmester mérsékelte nyájas társaságában kiránduljon, és délután már civil burnuszban kísérték az értékes autót. Döbertin és Labó nem oldották meg a víz alól előkerült autótitkát. Vizsgálatot indítani nem lehetett a kényes ügyben, és az idő sürgetett. Az bizonyos volt előttük is, hogy a hajóraktárban elcserélték a kocsit egy ugyanolyan Alfa Romeo-val. De hogy került vissza? Beérték annyival, hogy a kocsi egyszerre ott állt a villa előtt, amint ezt a sápadtan és kissé részegen érkező Labó bejelentette, akinek az állapota elsősorban szükségessé tette, hogy ne firtassák az ügyet. Kissé sárga volt az arca, és sokat ivott. A malária is elővette.
Azt hiszem, nem lesz sima útunk, mondta rossz előérzettel, amikor 2 napja úton voltak.
Anett alig szólt. Napokig ült egy helyben, és hallgatva maga elé nézett. Gorcsev szelleme ott volt velük Anett szomorúságában.
Valamit tenni fognak, kedélyeskedett kis erőltetetten Döbertin. És neki lett igaza.
A barátságosan kezdődő szaharai túra utasai igazán nem sejtették előre, hogy miféle fantasztikus események várnak rájuk. A gyönyörű műúton, amely az Atlasz hágója után a sivatagon átvezet, Anett néha leváltotta Parkert. Sápadt volt, és 24 órája alig evett, de biztos kézzel ült a kormány mellett. Döbertin szivarozott, és időnként hol Labóra nézett, hol az autó tükörben látszó Anettre. Érezte a néma súlyos konfliktust apa és leánya között. Egyikben a keserűség, másikban az önvád. Szörnyű. Kérlek, kérdezte egyszer csak Labó. Te ismertél már személyesen úgynevezett spiritisztát?
Tessék?
Aminyomban valamikor egy neuraszténiás asztaloshoz voltam beszállásolva, az foglalkozott ilyen mezékkel. Labó töprengve nézett a sivatag nyugtalanul vonuló sárga homok hullámai fölé. Gondoltál-e már arra? Folytatta nagyon mondatottan, hogy a halál után mégiscsak kell valaminek lenni. Döberti megrökönyödve nézett a barátjára.
Azt hiszem, kissé rátelepedett a malária, felelte aggódva.
Igen, az lehet. Tegnap lázam is volt.
Előszedett valahonnan egy cigarettapapírt, néhány kinindrazsét göngyölt bele és lenyelte. Légionáriusok veszik így be ezt az orvosságot. Az évszak, amelyet Abbe Padan választott forradalmához, nem kedvezett európai barátainak. A passzától felkavart homokviharokat, az atlaszról lecsapódó párákat még a beduinok sem viselték el egykönnyen. A legközelebbi oázisnál Labót kirázta a hideg, de nem volt hajlandó arra, hogy 2 napot pihenjen. Abbe Padannak idejében kell megkapnia a fegyvereket. A csökönyös emberrel hiába való volt minden vita. Lenyelt egy nagy adag kinint, és beült az Alfa Romeo-ba.
Induljanak, szörzsen! Mondta a spáhi körmesterének.
A rekkenő forróságban enyhe áramlás rezgett, de ez is elég volt ahhoz, hogy megtöltse a levegőt táncoló porciporkákkal, és ingereljen tüdőt, szemet. Délutánra piros lett a 2 mély árnyék Labó arccsontjai alatt, és félrebeszélt.
Maguk Abudírban maradnak 2 spáhival, mert az apja nem bírja tovább, mondta az altábornagy Anettnek, aki ecetes vízzel törölgette a beteg arcát.
Anett beleegyezett a beteg nevében is. Jól tudta, hogy akármiféle könnyű baj nem árt meg ennyire Labó vas szervezetének.
Ennek a szerencsétlen fiúnak az ügye nagyon megviselte, mondta Döbertin.
Pedig jól tudom, hogy apa nem akart rosszat,
felelte sóhajtva.
A nagy, tiszta leányszemek fénye két könyvprizmán keresztül hirtelen megtört. Lefelé rándult néhányszor a szája széle, aztán kitört belőle az okogás. De Bertin idegesen csapkodott egy cigarettát a tárcája fedeléhez. Átkozott egy história. Hátszéllel haladtak, és az autót, mint valami ráborított ponyva, kitartóan követte a kerekek által felkavart por. A műutat régen elhagyták. Egy karavánösvényen futott kanyarogva az Alfa Romeo, előtte 50 méterrel a katonák kocsija. A Szahara egy ciklás, teknőszerű mélyedésében vezetett az út Abu Dir felé. Az örökké harcias porszemek ki tudja hány korszak óta. Szívós gyűlölettel rohannak a szirteknek, és ezek szétmarva, mint elszórt apró zátonyok kandikálnak elő hajdani csúcsok homokba süppett csonkjával. A sivár látványt halálosan ridegé fokozza egy őskori város omladéka. Kőkoloncok, ledőlt árkádok és beszakadt boltozatrészek félig eltemetett torzóival. A mélyedésben eloszlott a portölcsér, és az árnyéktalan, roppant sivatag sugárzása vakította őket. A levegő bizonytalanul inogni látszott, mintha ott messzebb, előttük valami finom, füstszerű valami lenne. Most a spáhi kocsija odaér, és Parker nagyot kiált, a fék sivít, Döbertin a revolveréhez kap. Késő. A katonák autója, mintha láthatatlan akadályba ütközött volna, felborul hirtelen. De senki sem esik ki. Az emberek egy halomban maradnak, a homokdombra dőlt kocsin. Ezt látták a 14 karátos autó utasai, de az ő sorsuk is azonnal beteljesedett. Különös kettyenés hallatszik. Aztán felborul a lassított iramú kocsi, és az oldalán csúszik, zörögve, csörömpölve. Az első rongú acélból készült hálócsapda, amellyel Hagenbeck oroszlánokat és tigriseket fog, nem eresztette őket. A preparált fémszálak a sivatagi nappal szemben szinte láthatatlanok. Kifeszített acélhálóval fogták el a két kocsit. Fegyveres arabok nyargaltak elő a dombok mögül, a mester vezette őket. Maradjanak nyugton, kiáltotta, mert halomra lőhetjük mindnyájukat. Egyenként ereszétek ki a hálóból őket és megkötözni. Céltalan öngyilkosság lett volna, ha védekeznek. Néhány perc múltán ott feküdtek egymás mellett a homokban, összekötözve, és elvakultan a merőlegesen sugárzó naptól. A támadók elnyargaltak, és a foglyok jól hallották, hogy egy autó is velük robog. A 14 karátos Alfa Romeót mégis elrabolták.